Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely az MBH Bank támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. Az elmúlt években egyre többet hallhatunk a zöld befektetésekről, vagyis amikor valaki úgy szeretne, lehetőleg minél nagyobb hozamot, profitot realizálni, hogy közben a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegye. Szerencsére ez a kínálat, ez bővül, sok olyan befektetési alapot találni már, amely például olyan cégek részvényeit tartalmazza, amely cégek hozzájárultak a környezetvédelemhez és elkötelezettek a fenntarthatóság iránt. Ezekről a befektetési lehetőségekről fogunk beszélgetni két vendégünkkel, akik itt is vannak már velünk a stúdióban. Szege Györggyel, az MBH Bank ESG vezetőjével. Szia!
Szerbusz, köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
És Kovács László Viktorral, az MBH alapkezelő üzletfejlesztési és értékesítési igazgatójával. Szia, téged is üdvözöllek a műsorban.
Szerbusz Péter, szia, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Amikor arról beszélünk, hogy a befektetőknek fontos a fenntarthatóság, akkor itt tényleg arról van szó, hogy adott esetben valaki ront a hozam kockázat arányon azért például, hogy zöldítse a befektetését, vagy tényleg sokan látnak lehetőséget azokban a részvényekben, például ha részvényekről beszélünk, amelyek kötődnek ehhez a témához.
Alapvetően nyilván van egy olyan réteg, aki nagyon elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem, felelős társaság irányítás iránt és hajlandó ilyen áldozatot hozni. Viszont az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta nekünk is, és picit előre menve jelezném is, hogy igazából ennek apropóján átalakítottuk a termékkínálatunkat, az ESG termékkínálatunkat, illetve bővítettük is, mert egyértelműen megjelenik az az igény, hogy rendben szeretnék én egy picit zöldebbet, illetve támogatni mindezen célkitűzéseket, de ettől függetlenül nem szeretnék rosszabb hozamot elérni, inkább ez a nézőpont van, illetve hogyha lehet választani, akkor a két nagyon hasonló alternatíva közül, akkor inkább ezt választanám, mert egyébként a hétköznapokban is felelősen igyekszem élni, és igyekszem a társadalomért is, és a környezetvédelemért is tenni, úgyhogy ennek szellemében azért átdolgoztuk a korábban indított termékeinket, illetve, ahogy mondtam, tettünk is hozzá még egy szereplőt, kicsit specifikálva és jobban hozamra koncentrálva. Nyilván még elég frissek, tehát ezek a új termék, illetve az átalakítások, ezek most februártól léptek hatályba, de a befektetési politika érdemi átalakításaiban már tükröződik, illetve nyilván van az árfolyamban és a hozamban. Rövid távról beszélünk, hogy érdemes volt ebbe az irányba nyitni, hiszen ahogy az elején is, illetve nyilván magából a kérdésből is adódik, legalább olyan fontos. Tehát ezt át kellett gondolni, 2021-ben elindult ez a szabályozás, hatályba lépett az erre vonatkozó rendelet, nyilván mindenki igyekezett jól, ügyesen, transzparensen, külföldi, elsősorban nyilvánvalóan nyugati sztenderdeknek megfelelően elindulni ezen az úton, de mi pont odaértünk így a fúziós projekten belül is. Ugye 2022. augusztus 31-én egyesült a két alapkezelő, és ennek a fúziónak a jegyében meg volt az apropó, hogy a termékkínálatban is úgy alakítsuk át a dolgokat, hogy az, ahogy visszatérve az eredetihez még egyszer, ne csak zöld legyen, hanem eredményesen gazdálkodó, illetve eredményes legyen hozam tekintetében is az alap. Meg nyilvánvalóan az MBH csoportnak, illetve elsősorban az MBH banknak, de hát nyilvánvalóan csoportszinten gondolkodunk. Egy elég komoly célkitűzése van ESG-ben, ugye tavaly decemberben indított el a bank, de nem akarom a Gyurinak a kenyerét elvenni, a fenntartható jövő bankja programot, és ez abszolút passzolt a mi célkitűzéseinkhez, úgyhogy befektetési oldalról is igyekeztünk erősíteni, illetve már, ahogy mondtam, hozamban is látszik, hogy ez sikerült is.
Talán csak annyival egészíteném ki, vagy így ráerősítenék az előző gondolatmenetre, hogy a hozam az természetesen a befektetőknek mindig fontos, és ez egy alapvető kérdés, hogy le kell mondani hozamról, valamekkora hozamról, ha zöld befektetésről beszélünk. Én határozottan merem azt állítani, hogy nem kell feltétlenül lemondani. Van nyilvánvalóan egy, mondhatjuk úgy is, hogy egy régi felfogás, hogy ha valami zöld, akkor ott valamiről le kell mondani. Én azt gondolom, hogy a világ már annyira előre haladt, illetve a szabályozó is olyan szinten ráerőltette ezeket a újfajta szempontokat a különböző vállalatokra, hogy ez már kezd a mindennapi működésünkbe beépülni, és én azt gondolom, hogy inkább az lesz egy versenyhátrány, vagy az fog jelenteni egy alacsonyabb hozamkörnyezetet egy befektetőnek, ha nem ilyen vállalatokba fekteti a pénzét közvetetten valamilyen eszközökön keresztül.
Akkor ennek tükrében kijelenthetjük, hogy ezek a zöld befektetések egyre népszerűbbek. Hogyan változott ez az elmúlt években?
Ugye, ahogy említettem is, 21-ben indultak gyakorlatilag az ESG alapok a hazai piacon, illetve a meglevők akkor lettek megfeleltetve az új szabályozásnak, és azóta ez folyamatosan növekszik ezeknek az alapoknak a száma is, illetve a bennük kezelt vagyon is. Ez esetünkben is igaz, ahogy említettem, ezeket az átalakulásokat, megújulásokat esetünkben ez az említettek miatt is történt, illetve picit mi azt tapasztaltuk a saját területünkön, illetve saját csoportunkon belül, hogy egy picit leült ez, pont ahogy fel is vetetted az első kérdésben, mert érezhették ezt a befektetők, hogy lehet, hogy ez a zöldítés ez hozamban nem jelenik meg, és az a célunk ezzel az új kínálattal, hogy tovább tudjunk növekedni, és legalább a piaci penetrációnak megfelelően tudjunk mi is szerepelni, azért az elég komoly növekedési potenciál van. Mind a bankcsoportban, hogy egy 3 bankból álló forgalmazási hálózat egyesült itt az elmúlt években, úgyhogy bőven van tér ebben, azzal, hogy jövünk elő zöld termékekkel, újításokkal, új sztorikkal, jó hozamokkal, ez mind abba az irányba mutat, hogy fogunk tudni ebben növekedni, úgyhogy tényleg nagy reményeket fűzünk a továbbiakban ezekhez a termékekhez.
Talán az okoz, vagy eredményezett sokakban bizonytalanságot az elmúlt években, hogy azért megjelentek olyan statisztikák, kimutatások, amelyek arra utaltak, hogy a befektetőknek egy jelentős része nem hajlandó lemondani, akár még 0,5%-nyi vagy 1%-nyi hozamról sem, hogyha zöld befektetésről van szó. Léteznek ilyen statisztikák, és nyilván biztos utána mentek ezeknek a kérdéseknek, tehát azért ez kellően el tudja rettenteni az embereket, vagy elrémiszteni az embereket attól, hogy zöld befektetésekbe helyezzék a pénzüket. Ugyanakkor azt gondolom, ahogy ezt az előbb is mondtam, hogy a szabályozói elvárások egyre szigorúbbak, egyre inkább azok a vállalatok kerülnek előtérbe, amelyek megfelelnek ezeknek az új követelményeknek, és ezért gondolom azt, hogy a jövőben, és tényleg ez a közeljövőben már nem az lesz a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk lemondani, hanem szinte csak ezeket fogjuk választani.
Mikortól számít egy befektetés, vagy akár egy befektetési alap zöldnek? Tehát a befektetések, vagy akár a részvények, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, mekkora hányadát kell kitennie olyan cégeknek, amelyek az általatok és említett tényezőknek megfelelnek?
Ez az egyedi vállaláson alapul, gyakorlatilag felügyelet által jóvá kell hagyni azt a befektetési politikát, amiben rögzítjük, hogy most az adott portfóliónak 20-50-80%-a legyen adott esetben azon vállalatoknak a száma, illetve a portfólióban levő, meglévő aránya, amelyek a zöldítés mellett, illetve az ESG minden szempontja mellett leteszik a voksukat, úgyhogy ez eltérő lehet, minden esetre egy nagyon szigorú felügyeleti eljárás az, ami jelen pillanatban tapasztalható. Egyébként nyilvánvaló az ESG szempontok figyelembevételével ez egy nagyon üdvözlendő, azt gondolom, hogy a hazai, gyakorlatilag az MNB-ről beszélünk, mint felügyelet nagyon szigorúan veszi és betartatja ezeket a szabályokat, úgyhogy ezt kifejezetten külön politikát kell erre cégszinten, tehát alapkezelői szinten létrehozni, ezt nyilvánvalóan folyamatosan felülvizsgáljuk, illetve az alapok szintjén is egy nagyon szigorú benchmarknak, illetve vállalásnak kell megfelelni, hogy zöldnek tekinthető legyen, és gyakorlatilag ez a szép SFDR 8-as megfelelés meglegyen.
Talán annyival egészíteném ki, hogy ha vállalatokat nézzük, tehát lemegyünk a vállalati szintre, tehát nem amikor már egy befektetési alapról vagy egy összeállított portfólióról beszélünk, hogyha egy vállalatot kell vizsgálni, hogy mennyire zöld vagy sem, ezt akár mondhatom is, úgymond saját tapasztalatként, hogy nagyon nehéz megmondani, mert amikor egy vállalatot értékelünk ESG szempontok szerint, akkor van egy ügyletértékelése, illetve van egy ügyfélértékelése magának a vállalatnak, illetve amit ő finanszírozni szeretne, amihez finanszírozást kér. Magáról az ügyletről mindig nagyon könnyű, vagy sokkal könnyebb megállapítani azt, hogy zöld vagy sem, mert erre már vannak igen konkrétan meghatározott szempontok. Az, hogy egy vállalat mitől lesz zöld, ugyebár ez a nehezebb része, mert léteznek már ESG ratingek, tehát olyan rating agencies, akik megmondják, hogy egy vállalat egy valamilyen skálán 1-10 vagy A-tól Z-ig éppenséggel hova sorolhatóak, de ezek még nem azt mondom, hogy szubjektívek, de hogy az Európai Unió is most már törekszik arra, hogy egy egységes EU-s ESG rating jöjjön létre, hogy mindenki számára ugyanazt jelentse az A meg a B cégnél is. Egy vállalatnál azért azt szoktuk figyelembe venni, vagy azt lehet figyelembe venni, hogyha egy nagyobb vállalatról beszélünk, hogy valóban rendelkezik-e már valamilyen meglévő ESG ratinggel, vannak olyan jelentései, amelyekben folyamatosan közzéteszi, nemzetközi standardek szerint teszi közzé a mindenféle nem pénzügyi adatait, legyen az akár a karbonlábnyomától kezdve, akár a nemek aránya, vagy egy bank esetében, hogy mekkora a zöld hitelállománya. nem egyszerű kérdésről van szó, de itt is ugyanazt lehet elmondani, hogy ahogy haladunk előre az időben, annál inkább kezd ez standardizálódni, egységessé válni, és annál könnyebbé teszi ezeknek a váltoknak az elemzését.
Véletlenül sem szeretnélek titeket arra kérni, hogy különböző befektetési tanácsokat adjatok, csak arra lennék kíváncsi, hogy most 2024 elején melyek azok a cégek, amelyeknek a részvényei népszerűek lehetnek ebben a zöld körben.
Alapvetően itt a portfólió menedzsereink, akik a zöld alapokat kezelnek, egyrészt picit visszautalva, hogy munkabefektetés szempontjából mennyire nem egyszerű egy zöld alapot kezelni, tehát amellett, hogy nyilván az egyes cégeknek a papírjai, tehát részvényei, kötvényeinek a kiválasztása, ez önmagában egy komoly feladat, de az, hogy ezeket az említett ratingeket, akár a nagy minősítők, akik próbálnak ebbe előre menni, illetve a Bloomberg scoringja is van ezeknek a vállalatoknak, tehát ez a Bloomberg rendszer, amit a portfólió menedzsereink használnak, annak is van, illetve az alapkezelő önmagában is értékel cégeket, hogyha esetleg nincs scoringja. Minden esetre nálunk az a célkitűzés, így beszélgettem, hogy a gyakorlatban a portfólió menedzsereink ki milyen elképzelések szerint kezeli az alapokat, illetve nyilvánvalóan ezeket az elveket fektettük le a befektetési politikában. És egy elég érdekes hozzáállás, mert alapvetően mondjuk a nagy tech cégek is mind arra törekszenek, hogy nulla emisszióval működjenek, nagyon kicsi legyen a karbonlábnyom, de eleve már egy olyan pozícióból indulnak, ahonnan azért már a javulási potenciál, vagy a föntebb lépési potenciál az jóval kisebb, vagy marginális léptekben tud haladni, és az az érdekesség, hogy nálunk inkább az a szemlélet jelent meg, hogy azon vállalatok, amik mondjuk közművel, alapanyagokkal foglalkoznak, és mondjuk régebben, mondjuk dán példát hozott a kollégám, ahol korábban egy abszolút fosszilis energiaiparban tevékenykedő cég folyamatosan állt át, és mostanra gyakorlatilag csak szélenergiával, napenergiával foglalkozó erőforrásokat üzemeltet, tehát az ezekben levő potenciál az jóval magasabb, és nyilvánvalóan ez a potenciál hozamban is ugyanúgy megjelenik, illetve magában a zöldítési szándékban is, tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos szempont esetünkben. Hát konkrét neveket is mondtak a kollégák, de ezek alapvetően ilyen kevésbé ismertek, tehát a tech cégek közül mondhatnám az Amazont, az Apple-t, bármelyiket, de mondjuk hulladékgazdálkodással, illetve a megújuló energiával foglalkozó, például a francia cég, a Veolia, Iberdrola, amiket emlegettek, csak így a teljesség igényétől azért nagyon távol, de ezek esetleg ismerősek lehetnek, főleg a befektetések világában otthonosan mozgó, illetve a zöld energiával, illetve ezzel a szektorral jobban ismeretségben levő hallgatók számára.
Vannak olyan cégek, amelyek tiltólistásak, ha lehet ezt mondani, tehát amelyekbe semmiképpen nem fektet az MBH?
Abszolút így van, de gyakorlatilag felügyeleti elvárás, hogy minden olyan alapunk, aminek valamilyen okból meg kell feleltetnünk a kezelési szabályzatát, akár egy névváltozás bármi miatt, ott már elvárás, hogy az engedélyezési eljárás során. Ugye említettem, hogy SFDR 8 az már egy minősített ESG alap, de van SFDR 6-os szabályozás is, ott gyakorlatilag minden egyes befektetési alap, amit kezelünk, ott be kell építeni a befektetési politikába, hogy figyelembe veszünk bizonyos szempontokat. Nyilvánvalóan a tipikusan ESG alapjainknál, amikről ugye eddig beszéltünk, ott alapvetés, hogy ne fektessünk olyan szektorokba, amik kizárnák az ESG megfelelést, de ettől függetlenül minden egyes alapunk esetében figyelembe vesszük azt, hogy például fegyverkereskedelem, szénbányászat, nukleáris energia, pénzmosási szempontok, azok nagyon fontosak, tehát olyan kizárási listáink vannak, amikben ezeket teljes mértékben deklaráltuk, annyi, hogy a SFDR 6-nak, tehát a könnyedebb megfeleltetett és ilyen szempontból nem ESG kategóriába sorolt alapjaink esetében egy megengedőbb, hogy a portfólió maximum 5-15%-a, egyébként tipikusan mondjuk dohánygyárak, amik alapvetően nyilvánvalóan a társadalmi felelősségvállalásnak a pozitív oldalától igen messze vannak, de egyébként érdemes megjegyezni, hogy ezek kifejezetten jó osztalékfizető részvények, és nyilvánvalóan ilyen szempontok miatt kevésbé ildomosak, hogy tartsuk, de ettől függetlenül az SFDR 6-os alapjainknál, tehát az összes többi, ami nem ESG, ott egy 5-15% közötti limitet állítottunk fel, és gyakorlatilag zéró tolerancia van az ESG alapok esetében, tehát ott teljesen ki vannak zárva ezek az iparágok, amiket említettem.
Talán annyiban erősítenék csak rá az előző gondolatmenetre, és egy kicsit megnyugtatva minden hallgatót, hogy a mostani szabályozás is már nagyon szigorúan határozza meg, hogy mitől lesz egy befektetési alap zöld, mitől lesz egy hitel zöld, mert sokszor ugye a befektetések végén a vállalatok hitelt vesznek igénybe. Ez az, ami segíti a vállalatokat, a befektetőket, a bankokat is abban, hogy azt az úgynevezett greenwashingot elkerüljük, és olyan akár befektetéseket hozzunk létre a nap végén, ami nem felel meg azoknak a zöld szempontoknak, amit valóban elvárnak a befektetők, amit valóban elvárnak a szabályozók, úgyhogy mi magunk is minden egyes olyan zöld hitelkihelyezésnél, vagy bármilyen olyan hitelnyújtásnál, amik kifejezetten zöldnek minősítünk, szigorú szabályrendszer van mögötte, amit az MNB vagy éppenséggel egy EU-s szabályozás ír elő.
Én azt vettem ki a szavaitokból, ahogy beszélgetünk, hogy igazán nagy különbséget tenni a hozamok és a kockázatok tekintetében nem érdemes a zöld alapok és a mondjuk úgy nem zöld alapok között, ezt jól értem?
Hát most abszolút az a törekvés egy ideje nálunk, hogy ne lehessen. Tehát kockázatban most sem nagyobb, tehát klasszikus részvény alap kockázattal működnek az ESG alapjaink, tehát ez a 7-es skálán 4-es, 5-ös, tehát gyakorlatilag a közepes kockázati besorolással rendelkeznek, és akkor nyilvánvalóan, hogyha ez adott, akkor ehhez kell hozzáigazítani a hozamot nyilván a legjobb tudásunknak megfelelően.
Milyen új termékei vannak az MBH-nak a zöld alapok körében?
Ugye említettem, voltak átalakításaink korábbi alapjainknál, amiket tematizáltunk. Tehát gyakorlatilag ugye a két alapkezelő, ahogy említettem is az elején, egyesülésével az MKB X, MKB Pannoni Ágról két már ESG alapként működő alapot alakítottunk át, illetve feleltettünk meg újra az SFDR 8-as szabályozásnak. Ez az MBH ESG új energia alap és az MBH zöldülő vállalatok alap. Itt alapvetően közműszektor, alapanyag szektor, energia, ingatlan szektor az, amiben befektetéseket eszközölnek. Ezek jobban tematizálnak, ugye egy nevet is úgy igyekeztünk választani, hogy az új energia tükrözze azt, hogy energiatermelő közműcégek, és nyilvánvalóan itt szinte kizárólag, sőt kizárólag a megújuló energiákról beszélünk, a zöldülő vállalatoknál pedig, mint az előbb is említettem, bár ott is ugye az energiatermelés és a zöldülés volt az elsődleges, de ott egy olyan benchmarkot, vagy referenciaindexet választott a kollégám, amit hosszas tanakodás után kiötlött, ami olyan cégeknek a részvényeit tartja, ami magas inflációjú környezetben, adott esetben kedvezőbben, tehát visszatekintve magasabb inflációjú környezetben jobban tudott alkalmazkodni működésében, illetve a bevételi oldalon jobban tudta érvényesíteni az áremelkedést, és ezáltal hatékonyabban tudott működni, úgyhogy ebbe egy picit ezt a csavart is, ami nyilvánvalóan azért a magas infláció az a gyakorlatilag a mindennapi ember szintjén mind a mai napig még mindig egy fájdalmas dolog, úgyhogy igyekeztünk abba az irányba elmozdulni, meg egy olyan sztorit találni, ami nem, ugye nem csak sztori, hanem nyilván emögött egy komoly szakmai munka folyik, hogy azon megtakarítások, amiket eddig a befektetők összeraktak, és szeretnék a reálértékét minél hatékonyabban megőrizni, ezzel az alappal hatékonyan tudják ezt megtenni, illetve a harmadik alapunk, ami újonnan lett ESG szempontok szerint megfeleltetve az MBH ESG globális részvényalap, ott egy általános, ahogy a neve is tükrözi, általános globális részvénykitettséget kap az ember, aki általánosságban a részvénypiaci emelkedésben hisz, és nem szeretne egyedi szektorokba, illetve földrajzilag sem elköteleződni, annak egy klasszikus részvényalap formájában elérhető ez a termék.
Ha jól értem, vagy jól gondolom, akkor az ESG betűket érdemes most keresniük azoknak, akik alapokat keresnek, és akkor bízhatnak abban, hogy hasonló cégekben fektetnek.
Abszolút, abszolút. Tehát ez alapvető célunk volt, hogy könnyen áttekinthető legyen a termék struktúra, és valaki ránéz egy listára, hogy miből választhat, hogy egy étlapra, akkor egyértelmű legyen, hogy vagy ESG-nek hívják az MBH csoportba, vagy zöldülőnek, de ez azt gondolom, hogy egyértelműen tükrözi azt, hogy milyen irányultsággal működtetjük ezeket az alapokat, illetve mit kapnak ezért a befektetők.
Még a sztorikat említetted, hogy milyen sztorik vannak ezek mögött, a befektetések mögött, és ezzel kapcsolatban még az a kérdésem, hogy melyek azok a megújuló energiaforrások, nyilván a nap kiemelt, de a kérdésem, hogy melyek azok még, amelyek ezeket a befektetéseket most hajtják, tehát mik azok a sztorik, amelyekre érdemes figyelni a befektetőknek?
Alapvetően ugye a szélenergia, napenergia, ezek klasszikusan, vízenergia ugye az észak-európai térségben elsősorban, de egyébként fektetnek elektromos autógyártókba is a kollégáim, illetve hidrogénhajtásba is, mind azon sztorikba, amik egyrészt már bevezetettek és hatékonyan üzemeltethetők viszonylag a régi időkhöz képest alacsonyabb beruházási költséggel immáron, illetve minden olyan lehetőséget megragadnak, amivel nagy potenciál van, és még mondhatni gyerekcipőben jár, tehát a növekedés az benne van abszolút.
Köszönjük szépen Szeged Györggyel, az MBH Bank ESG vezetőjével, és Kovács László Viktorral, az MBH alapkezelő üzletfejlesztési és értékesítési igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok és elfogadtátok a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Portfolio Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Mánhidi Bálint, a szerkesztőim voltam Szász Péter. Új műsorra hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!